Kedves testvérek, kedves gyülekezet, akár itt fizikailag a templomban, akár otthon, az otthonokban, karácsonyt ünneplünk, és nagyon fix keretei szoktak lenni ennek az ünnepnek. Elhangzik a karácsonyi történet, és mindaz, amit megszoktunk, és amit jól ismerünk. És ezen a mai istentiszteleten nem a megszokott történetet olvastuk fel, ahogyan megszületett Jézus Betlehemben, és elmentek, és ott találták őt, a három király, a napkeleti bölcsek, és így tovább, hanem Isten országa eljöveteléről és a világosságról esett szó. Az az ige hirdetési alapige, amit felszeretnék olvasni, az ennek a Máté evangéliumában lévő történetnek az ószövetségi jövendőlése. Nagyon sokszor az evangéliumban azt tapasztaljuk, főleg Máténál, hogy ószövetségi vonatkozásokat hoz be, ami Jézusra mutatott már. Így olvasom fel Ézsaiás könyve 8. részéből a 19-től a 23. versig és a 9. fejezet első 6 versét. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejétek. Nem Istenéhez kell fordulni a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élő helyett. A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát. Nyomasztó borút homályba taszítva. De nem maradott sötétség, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tengerhez vezető utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midián napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, kedves testvérek, hogy kerülgetett titeket valamilyen betegség, rosszul lét, de nagyon-nagyon nem voltatok azért rosszul, és ez ugye elhúzódott hetekig akár, és nem nagyon tudtátok, hogy mi bajotok is van pontosan. Most ezekben a vészteres időkben így az ember rögtön egy dologra gondol, hogy biztos elkapta a vírust, de a korábbi években is lehet, hogy voltatok már így. Egy ilyen bizonytalan állapotban, hogy nem is vagyok jól, de nem is vagyok rosszul, és ilyenkor nagyon-nagyon jól esne egy jó diagnózis. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az embernek igazából ez kell. Olyan jó lenne, ha lenne egy személyes orvosunk például, aki rátermett szakember, és mindig megnyugtatóan megmondaná, hogy mi bajunk van. Vagy adna akár egy kvázi igazolást arról, hogy egészségesek vagyunk. Semmi baj, nem kell aggódni. Milyen jó is lenne, nem? Egy olyan orvos, egy olyan diagnózis, ami keretet ad. A gyógyulás ígéretét nyújtja. Vagy megmondja a biztos rosszat. A bizonytalan, a sok ideig tartó bizonytalan, az sokkal rosszabb annál, mint hogyha tudjuk, hogy jól vagyunk, vagy éppen betegek vagyunk. Azaz, igen, amit felolvastam, de azt gondolom, hogy az az állapot, amiben most vagyunk az országunkban is, nagyon sok szempontból egy ilyen állapotot jelöl, amikor bizonytalanság van, baj is van, de azért annyira nincs is, azt gondoljuk. Van is diagnózis, meg nincs is. És néha azt érezzük, hogy nagyon nagy a baj, amikor ijesztő híreket olvastunk, máskor meg, amikor egy kicsit kisüt a nap, és épp a környezetünkben nincsen senki beteg, akkor azt gondoljuk, hogy nincs is tulajdonképpen olyan nagy baj. És e között ingadozunk, és keressük a biztos pontokat. Annyira jó lenne egyértelműen látni, hogy mit kell csinálni, érteni az összefüggéseket, tudni, hogy mit kell tennünk, és akkor az biztosan jó lesz, és ezt nem lehet ebben a helyzetben megmondani. Ebben a bizonytalanságban vagyunk itt ebben az ünnepben. A felolvasott ige Ézsaiás próféta szájából sok évszázaddal Krisztus előtt hangzik el, és mi már keresztényként halljuk, hogy ez Krisztusról beszél. Egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk. Békesség fejedelme, az uralom az ő vállán lesz. A királyoknak a királya, megmelengedhetik ezek a szavak a szívünket. Annyira jó hallani és látni, hogy Isten így előre megmondta, hogy ki lesz Krisztus. És ez az ige, ami a fogságban lévő népnek szól is arról, hogy Isten majd helyreállítja őket, számunkra egyértelműen összekapcsolódik Krisztussal, aki elhozta az Isten országát közénk. És ezt ünnepeljük most karácsonykor, hogy eljött az Isten országa, hogy beteljesedett Istennek minden ígérete, és ebben örvendezhetünk. Szeretnék először röviden egy kis karácsonyi helyzetképet feltárni előttetek, aztán a karácsonyi reménységről, és végül a karácsonyi világosságról beszélni. Ahogy olvassuk ennek a szakasznak az elejét, ennek a proféciának az elejét, az a leírás, ahogyan lefesti azt, hogy milyen állapotban van a messiás eljövetele előtti nép, nagyon sok mindenben hasonlít arra, amiben mi vagyunk. És ez nem csak éppen az aktuális járványhelyzetet jelenti, hanem a kultúránkat, és az, amiben a mai ember él globálisan, világszerte. Azt látjuk, hogy ebben az akkorban felfordultak a dolgok. És hát ehhez tudunk kapcsolódni, hogy most is ezt tapasztalhatjuk. Nem a normális kerékvágásban zajlik minden. Nem úgy történik, ahogy lennie kellene. Felteszi a költői kérdést a próféta, hogy figyeljetek ide, ha baj van, akkor nem Istenéhez kellene fordulnia a népnek? Nem a legnagyobb nyomorúságban kellene elkezdeni végre imádkozni? És ehelyett azt olvassuk, halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz fordulnak. Hát mondhatom szép. És nem azért, mert ez a konkurencia lenne az akkori prófétának, hanem azért, mert abból nem származik élet. Abból sok minden származik, csak élet és felemelkedés nem. Nem normálisak a körülmények, nem jók az állapotok, az elnyomás és a reménytelenség, de a reakció sem normális. Nem Istenéhez kellene fordulni a népnek, pont a bajban, és nem ez történik. És ebben az állapotban láthatjuk, hogy alapvető dolgok nincsenek a helyükön. Alapvető dolgok kérdőjeleződnek meg, és itt rögtön tudunk kapcsolódni a mi kultúránkban is. Megszűnnek ezek a kifejezések, hogy ahogy szoktuk, és ezt most jó értelemben éltem, ahogy illik, ahogy mindnyájan gondolkodunk, vagy ahogyan rendje van a dolgoknak, ahogyan Isten azt megmondta, teljesen alapvető keretei az életnek, minden megkérdőjeleződik, és bármi, tényleg, bármi megtörténhet. Ezzé lett a világ. De érdekes látni, hogy nem az utóbbi 50 évben lett ilyen a világ, hanem évezredek óta ilyen. Néha úgy tűnik, hogy rend van, vannak kultúrák, meg olyan állapotai a történelemnek, amikor úgy tűnik, hogy ez nincs így, de Ézsaiás korában is hasonló volt. És ebből a felfordultságból, ebből a sötétségből következik az, hogy mindent átjár a nihil. Nem a 20. század lett nihilista, hanem az ókorban is megtaláljuk ezt. Az értelmetlenség. Azt mondja a próféta, olyan dolgokról beszélnek, aminek nincs jövője. Hogyha felfordulnak az alapvető értékek, akkor megjelenik az üresség. És az üres lesz a mérce. Ha nincsenek maradandó értékek, akkor a mulandóság lesz jelen, és bekövetkezik a legsúlyosabb állapot, tudniillik, hogy nincs jövő. Az olyan dolgokról beszélnek, aminek nincs jövője, az nem csak azt jelenti, hogy üres fecsegés vagy társalgást folytatnak az emberek, hanem azt jelenti, hogy mindent átjár az üresség, ami úgy emészti el az emberek életét, életkedvét és bizalmát és reménységét, mint a rozsda, ami nem kíméli a fémet, és olyan helyeken is megjelenik, ahol nem látod, csak egyszer csak eltörik az az eszköz, és akkor veszed észre, hogy minden szépen lassan elemésztett. És ennek a következménye, amit itt látunk az igében, hogy szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. A felfordult állapotból jön ez a nihil, és ennek a következménye ez. És ahogy ezt leírja itt a próféta, ez olyan, mintha egy mai állapotot írna le. Bolyongás, azaz bizonytalanság, ide-oda csapódás. A bolyongás az az állapot, amikor az ember nem képes nyugalomra lelni, nem képes megállni, nem képes otthonra találni, nem képes elengedni dolgokat, és azt mondani, hogy ennyi volt, itt ennek vége, ez most befejeződött, ezért hálás lehetek. Szomorúság, ami nem egy kis rossz kedély állapotot jelent, hanem az eredeti szó azt jelenti megvigasztalhatatlan állapot, ami az ürességnek a következménye. És a harmadik, az éhség, ami nem az a fajta éhség és szomjúság, amikor szomjazzuk akár Istennek a jelenlétét, vagy szomjazunk egy békességet, hanem az az éhség, amit sose lehet betölteni. Az az éhség, amikor az ember soha nem lakik jól, amikor soha nem lesz neki elég. És ennek a résznek a végén van egy nagyon érdekes lélektani leírás, amikor azt olvassuk, hogy a nép ebben az állapotban föltekint az ég felé, és aztán lenéz a földre, mert üres az ég, és tulajdonképpen ebbe a homályba, ebbe a mocsárba süpped bele. A szenvedés idején megkeményedő embernek a lélektana ez. Isten nem akar segíteni, gondolja, a vezető pedig nem tud segíteni a földön. Senkinek nem akarta az ünnepét elrontani, de ez az az állapot, ami körülvesz bennünket, és lehet, hogy a saját életedben most egészen máshogy érzed magad. De azért szerettem volna erről beszélni, mert csak ha igazán látjuk azt a világot, ami körülvesz bennünket, meg ami bennünk is lehet, akkor fog felragyogni az igazi világosság. És nagyon érdekes, és ezzel szeretném ezt az első pontot zárni, hogy nem azt olvassuk, hogy teljes sötétség van, hanem azt olvassuk, hogy homály. Az ember ugyanis a teljes sötétségből menekül, a teljes sötétségben létezni nem lehet, az a halál, amikor már mindennek vége van. Ez az állapot a halál előszobája. Nagyon sokan élik le így az életüket. A teljes világosság és a teljes sötétség helyett egy ilyen zavaros, homályos, szürke időszakban, ahol el lehet bújni, ahol igazából mindenki megcsinálhatja maga kis szerencséjét, ahol sok mindent meg lehet tenni, ami törvénytelen, ismerjük, ez a zavarosban halászik. Vannak erre képeink a mi nyelvünkben is. Ez az állapot tehát, amit lefest a próféta, de a történet itt nem áll meg. Isten nem azért ad diagnózist, amire nagyon gyakran vágynánk, hogy ott hagyjon, és azt mondja, hogy ez a bajod, old meg, hanem azért, hogy megmutassa az ő szeretetét és az ő világosságát. Isten terve ugyanis a homály és a sötétség megtörése. Azt olvassuk, hogy nem marad homály ott, ahol eddig az volt. Isten munkájára a Szentíró gyönyörű képeket használ. Erről szeretnénk most beszélni, mi a karácsonyi reménységünk. Azt írja le ott a próféta, hogy Isten jelenléte és munkája, mint a fény, betör a homályba. Világosan, megállíthatatlanul, egyértelműen. És ott, ahol a legnagyobb pusztítás volt, megjelenik Isten szabadítása. Nagyon érdekes, hogy Isten szabadításáról nem úgy beszél a próféta a népnek, mint valami elmélet, vagy mint egy ilyen filozófiai gondolat, hogy majd jobb lesz, vagy valami üres reménység, hanem lokalizálja azt. Ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy Isten szabadítása kézzel fogható. Azt mondja, ami nekünk nem mond semmit innen, hogy Zebulon és Naftáli földjén Isten szabadítása ott lesz. Zebulon és Naftáli földje az a része volt az országnak, ahol a legnagyobb pusztítást végzett a babiloni fogság kapcsán lévő mindenféle háborúk, az asszírok meg minden. A legjobban háború sújtott a terület. Ez olyan, mintha azt mondaná valakinek, aki Budapest ostrománál itt volt, mondjuk még a II. Világháborúban, hogy az a rész, amit a legjobban bombáztak a városban, az újjá fog épülni. Vagy akinek ez jelent valamit, vagy történelemből tanulta, akkor azt mondaná, hogy a Donkanyar, mondjuk, ami a nemzeti tragédiánk, ott mutatkozik meg az Isten szabadítása. Értitek? Helyhez kötve. És azt olvastuk Máté evangéliumában, hogy amikor Jézus elkezd munkálkodni, akkor szimbolikusan is fontosan oda megy, és ott lesz, ott telepedik le Zebulon és Naftáli földjén. Mert ő ismeri ezt, és Isten megmutatja, hogy látjátok, ennek van létjogosultsága. Szóval azon a helyen mutatkozik meg Isten helyreállító munkája, ahol a legnagyobb a pusztítás. Isten szabadítása ugyanis nem valami kis ráncfelvarrás, valamilyen kis takarítás, hanem egy teljes újjáépítés. És megszólal az evangélium, hogy eljön Isten országa. Amikor a Messiás eljön erre a földre, amikor ő megszabadítja a népét, akkor az ő uralma jön el. Gyönyörű az összes ige alak, ami itt áll, befejezett alakban áll, ami azt jelenti, hogy jelenben beszélek róla, de már úgy mondhatom, mintha megtörtént volna. Tehát ez már biztos, hogy megvan, teljesen biztos az ő győzelme. És olyan képeket látunk például, és olyan képeket mond a Szentíró, hogy milyen lesz, amikor eljön a Messiás és Isten országa, hogy a szomorúság helyett öröm lesz. De nem az az öröm, amit sokszor az ünnepekben fotót kell csinálni, mosolyogjunk, mosolygunk, de igazából a szívünk az fáj. Hanem az az öröm, figyeljük a képet, mint amikor aratáskor szokta körülni. Nem tudom, hogy az itt ülők vagy az otthonaikban lévők közül ki aratott. De aki nem aratott, az gondoljon egy szüretre. Aki nem szüretelt, az gondoljon egy sikeres vizsgaidőszakra, vagy bármi olyan dologra, amikor nagyon sok munka, amiben egy csomó bizonytalanság van, egyszer csak célba ér, és nem elmélet, meg elmondják, hogy milyen volt, hanem ott van előtted az eredménye. És ennek egy olyan öröme van, ami elmondhatatlan. És utólag azt mondod, hogy érdemes volt küzdeni. Istenem, hányszor adtam volna fel? Hányszor volt az, mondjuk maradjunk az aratásnál, hogy jött az a vihar, és azt mondta, ez most mindent el fog vinni. És nem vitte el. Jött a fagy, de nem vitte el. És ott van a végén az öröme mindennek. A másik kép, mi úgy örülnek, mint amikor zsákmányt osztanak, hát ehhez valószínűleg még kevésbé tudunk kapcsolódni, de gondoljunk akkor az évvégi jutalmakra, amikor tényleg ott van a kézzelfogható eredménye mindennek. Próbálja a próféta leírni, hogy milyen lesz ez az állapot. Ahhoz a homályhoz képest, amiben nem volt semmi, amiben nihil volt, meg minden, értitek? Élet van, szaporodás, azt mondja, megszaporítja az Úr az ő népét. Erről szól a karácsony, ezt ünnepeljük most. Hogy eljött az Isten országa. Adventben arról beszéltünk, hogy várjuk, hogy jöjjön el Isten országa, várjuk, hogy eljöjjön Jézus. És ez az evangélium, hogy ő eljött és megszületett 2000 éve. Milyen hatással van ennek? Hát gondolhatnánk rögtön, hogy annyi, hogy igen, mi is akkor a homályból kiléphetünk a világosságra, és ha benne hiszünk, akkor az életünk ilyen örömmel teli lesz, és valahogy hát nem lesz ránk hatással ez a sok rossz, ami körülvesz minket. De egy nagyon érdekes dolog tárul itt fel. Ugyanis ez a Messiás, aki eljön, ez nem olyan, bocsánat a képért, nem olyan, mint a Mikulás, aki elhozza a kis ajándékát, aztán továbbáll. Hanem ő egy uralkodó, aki amikor eljön, akkor ott marad. És ő gyakorlatilag azt várja, hogy az ő uralmában őt imádjuk, és hódoljunk előtte. És tulajdonképpen, amikor Jézus meghal, feltámad, felmegy a mennybe, és eljön a Szentlélek, azóta ő jelen van ebben a világban. És az ő uralma és hatalma, amellett, hogy örömhír, alázatra indítja az embert. Nem az történik, hogy megkapjuk az örömöt és a szabadítást, majd mindenki él, ahogy szeretne, boldogan, élete végéig. Hanem ez egy rendet jelent, aminek ára van. Azt látjuk, hogy a Messiás uralmának ilyen következményei vannak, hogy a hatalom minden pálcája eltörik. Ez a pálca, amit itt használ a Szentíró, valaki arra vonatkoztatja, amikor vitték a fogságba az embereket, és ez a hajcsárnak a pálcája. De ez egy jelképes is, a pálca az mindig a hatalomnak a jelképe is. Ezek eltörnek. Az elnyomás eszközei megsemmisülnek, minden véráztatta köpeny és minden csizma. Ezek a harci kellékek, és ezeket elégetik, mert az ellenség elpusztult. Ő igazságot hoz, ő az ő uralmát hozza el, és erről kevesebbet szoktak beszélni. Minden hatalmon lévőnek, hatalmat gyakorlónak, minden korban, kultúrától, időtől, mindentől függetlenül ezt számításba kell venni. Hogy mindenkit számon fog Isten kérni, és mindenki, akinek éppen aktuálisan hatalma van, annak tudnia kell, hogy fölötte mindig áll valaki. Az örökkévaló uralom Istené, és ő pontosan mindent lát, és azt szeretné, hogy hódolnánk előtte. Az ünnepben a hódolat, sokszor azt gondoljuk, meg ez van benne így a kultúrában is, hogy a jászolhoz elmegyünk, és a megszületett kisgyermeknek örülünk, babalátogatóba megyünk Jézushoz, és így hódolunk előtte, milyen szép ez a gyermek, milyen fény árad belőle, de a királyok királya előtt kell hódolnunk az ünnepen. És ezen a ponton hadd álljak meg egy picit, mert sokszor mondhatnánk, hogy jó, hát ez biztos azokra vonatkozik, akik a vezetők. De nagyon sokszor akár a mindennapi életünkbe vagy a munkánkba kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol ha kis dolog is, de hatalmunk lesz, döntéseket hozhatunk, akár aminek következménye lesz másokra. És ne felejtsük el, hogy mindig áll fölöttünk valaki, Jézus, aki természetesen támogat és segít minket, de akinek számot kell adnunk, mert nincs már homály. Ezen a ponton azt is mondhatnám, hogy ámen, járjunk az Úr világosságában. Eljött Isten országa, ebben élünk, csak így tovább, és vezessen bennünket a betlehemi csillag. Jézus eljött, várjuk az ő második visszajövetelét, amíg majd eljön a teljes világosság. De végül szeretnék beszélni a karácsonyi világosságról, és arról, hogy ennek az örömhírnek milyen hatása van az egyéni életünkre. A világosság, a karácsonyi világosság nem a karácsonyi fényeket és a karácsonyi hangulatot jelenti. Ahogy Jézus eljött ebbe a világba, és a János evangélium a bevezetésében, ahol olvassuk, hogy az ige volt a világosság, és hogy a sötétség nem fogadta be, de ő eljött ebbe a világba. Ez azt jelenti, hogy mi az Úr világosságában járhatunk. De mit is jelent ez? Sokan azt gondolják erről, hogy Isten világosságában járni azt jelenti, hogy világos gondolataink lesznek. Vagy láthatjuk az igazságot, hogy most már tudhatjuk, hogy merre van lent és fönt, jobbra és balra, van egy 10 parancsolat, van egy rend, kapunk egy térképet, kapunk egy, tényleg, mint amikor az ember autózik, sötétben sokkal rosszabbul lehet látni, tudom, hogy merre kell menni, de ennél ez jóval több. Ha valaki Isten világosságába lép, az egy nagyon kellemetlen állapotot jelent. Isten világossága ugyanis a teljes átláthatóság állapota. És hadd használjak én is most egy képet erre. Képzelj el egy olyan helyzetet, hogy belépsz egy szobába, és ez nagyon kellemetlen lesz ez a kép, ahol teljesen világosság van, minden oldalról meg van világítva reflektorokkal, és ebben a szobában ott kell állnod, és teljesen mezítelen vagy, nincsen rajtad egyáltalán semmilyen ruha. Az hagyjám, de a lelked is mezítelen, és teljesen átlátható vagy, transzparens vagy. Látszik az összes gondolatod. Látszik minden szándékod, szíved legmélyebb gondolatai, amit senkinek nem társz fel. Az összes tetted, amit esetleg titkolsz. Az összes internetes keresési előzményed. Az összes valaha tett dolgod és szavad. Ez úgy egyszerre úgy ott van. Na ez Isten világossága. Ki az az ember, aki ebbe vágyik? Senki. Isten jelenléte és világossága Krisztus nélkül, hadd mondjam így, pusztító. Isten szentségében, mindenki, aki Isten szentségével találkozott valaha a világtörténelemben, az meg akart halni, vagy azt érezte, hogy meg fog halni. Ez Isten világossága. Krisztus nélkül elviselhetetlen. Azért, mert nyilvánvalóvá válik, hogy egyáltalán nem vagyunk jók, abban az értelemben, ahogyan nagyon sokan szeretnénk, hogy az ember alapvetően jó. Azért, mert a bűneink miatt elveszettek vagyunk, és nem tudunk megállni Isten színe előtt. És akkor lesz igazán ünnep számodra ez az ünnep, ha eljutsz most odáig, hogy Uram, ha be kellene lépnem ebbe a szobába, gondolatban, ebben a világosságba, akkor rajtam is nagyon sok olyan dolog lenne, ami miatt elvetnél. De Krisztus azért jött el, és azt ünnepeljük most, és az az evangélium, hogy elhozta Isten országát, és elhozta benne a bűnbocsánatot a számunkra. És maradva ennél a képnél, Krisztus belép, és egy fehér ruhát ad ránk. A megváltásnak a színét. A Szentírás használja is ezt a mennyben, hogy fehér ruha van a megváltottakon. És tudjátok, ez a fehér ruha nagyon sűrű szövésű anyag. Nem látszik át. Mindent eltakar. De nem úgy, mint hogy mi szoktuk, hogy valamivel letakarunk valami kellemetlen dolgot, hogy ne lehessen látni, hanem körbevesz. És azt mondja, tisztának látlak. Megszentellek. Megváltalak a bűneidből. Ez az evangélium, és így jön ma hozzánk Isten. És ezen az ünnepen erre hív, amit a lekcióban olvastunk, térjetek meg, mert elközelített Isten országa. Olyan közel jött, hogy most itt van egészen hozzád is közel, az úrvacsorai közösségben élhetsz vele, magadhoz veheted a kenyeret és a bort, olyan közel jön, hogy teljesen a részed lesz. És amilyen biztos, hogy vesszük a kenyeret és a bort, olyan biztos, hogy a Szentlélek által Isten végzi bennünk a megváltást és a bűnbocsánatot, és újjászül bennünket, és az ő gyermekei lehetünk. ehhez az elveszettségünket kell megvallani előtte, és kérni, hogy ő szabadítson meg bennünket. Ez az igazi öröm. Ez a karácsonyi világosság. Isten országa eljött, és egy nap majd, megmaradunk adventben, mert hogy egy nap majd úgy fog eljönni, hogy minden szem meglátja, és egy nap majd Isten világossága úgy tölti be a teremtett világot, hogy elképzelhetetlen világosságot hoz el. Isten igazsága mindent fog uralni, és ez nem valami népmese, hanem ez a világnak a története. És az lesz a legeslegnagyobb öröm. Az az öröm, amit most átélünk, az a nagy örömnek az előíze. Az a világosság, amit most átélünk, a nagy világosság előíze. És nagyon szeretem azt, amikor a művészet megpróbálja megragadni ezt a nagy világosságot. Én ebben az ünnepben úgy készültem erre az igehirdetésre, hogy amikor olvastam ezt az igét, akkor megütötte a fülemet ebből egy mondat, ez az ő uralmának nem lesz vége, és rögtön eszembe jutott a Handel Messiásból a Halleluja kórus, aminek a vége ez, hogy és országának nem leszem vége, és országának nem leszem vége, és meghallgattam szerintem vagy 10-szer, hogy a zene nyelvén mennyire gyönyörűen írja le azt, és mennyire hihetetlen, grandiózus módon, hogy milyen lesz majd az Isten országa, de ez is csak egy kis töredék. Csodálatos lesz az az öröm, ami majd ott vár ránk. Ezzel a reménységben éljünk ebben a világban, feltárva Isten elé a szívünket, jöjjünk az ő világosságába. Azért fontos, hogy velünk maradjon ez a reménység, mert nem tudjuk, hogy milyen idők várnak ránk. Az ünnep el fog múlni, a hangulat elmúlik, a karácsonyfát leszeded, a díszeket elrakod. Néhány hét múlva az otthonod ugyanúgy fog kinézni, mint egy átlagos otthon, egy átlagos időben. De az ünnep ennél jóval több, és maradjon veled az a reménység, hogy eljött az Isten országa, hogy Isten szeret téged, és nem hagy magadra. Immanuel, velünk az Isten. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a te jelenlétedet, a te élő szavadat, az úrvacsorai közösséget. Köszönjük neked, hogy értünk születtél meg, értünk vállaltad ezt a földi létet, a keresztfát, értünk vállaltad azt, hogy szenvedsz, és köszönjük, hogy mindez nem érít véget, hiszen feltámadtál, és örök életet ajándékozol a számunkra. Köszönjük, hogy addig is még ezt valóságosan megtapasztaljuk, itt vagy velünk, és arra hívsz, hogy téged imádjunk, téged keressünk, téged hívjunk segítségül. Áldunk azért, mert te elérhető vagy, te megtalálható vagy. Köszönjük neked ezt a valóságos kapcsolatot, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük Jézus, hogy úttá lettél számunkra az atyához, hogy hófehér ruhát adsz ránk. Köszönjük neked. Ezért neked adjuk a szívünket, az életünket, ahogyan meg is fogadtuk, oda szenteljük, oda szánjuk magunkat neked, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy az életünk téged kövessen, neked hódoljon. Áldunk azért, hogy itt lehetünk, és köszönjük azokat is, akik most nincsenek itt testben velünk, de lélekben velünk vannak. Hálát adunk a gyülekezetünkért. Hálát adunk azért, hogy hirdettetik ma az ige szerte a világon. Ajándékozz meg bennünket, imádó, téged imádó szívvel. És könyörgünk mindazokért, akik bármilyen nehézségek között vannak. Legyen az a magány, legyen az egyedüllét, a betegség, a távolság a szeretteinktől. Kiáltunk, könyörgünk azokért, akik gyászolnak. Kiáltunk azokért, akik küzdenek a kórházakban, akár orvosként, ápolóként, akár a betegágyon. Jelenj meg ott, Istenünk, a te végasztaló, bátorító, szabadító jelenléteddel. Hívunk és várunk téged, mert te vagy számunkra Jézus Krisztus, a világ világossága. Köszönjük, hogy így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.